Hello, sziasztok, én Csepregi Dávid vagyok.
Sziasztok, én pedig Schulz Nóra.
És ez itt a Belépési Küszöb. Ez már az 5. évadunk ebben a csodálatos podcastben, és lehet, hogy halljátok is, de Nórával most egy kicsit nosztalgikus settingben veszük fel ezt az epizódot, ugyanis Nóra nappaliában egy kanapén ülünk. Azt láttuk, hogy nagyon sok sikeres podcaster így csinálja egy karriert, szóval ezt egy kis cheat most magunkba szívjuk mi is. Hát sok minden történt, eltelt egy nyár, beszélünk sok mindenről, de nagyjából csak felvezetésként felpendítem a témákat. Ebben az epizódban átvesszük felszínesen, néha talán mélyebben is, azokat a politikai eseményeket, amelyek történtek Magyarországon, és amelyeket említésre méltónak tartunk, azokat a témákat, amik úgymond megütötték a küszöbet. És aztán az epizód második felében hát megosztunk veletek néhány identitásválságot, amelyeket párhuzamosan mostanában mind a ketten megélünk, egy-két tartalmon keresztül, amiket fogyasztottunk, olvastunk, néztünk mostanában.
Így van, és hát ez az ötödik évad a Belépési Küszöbnek, úgyhogy nagyon köszi, hogy már 5 éve velünk vagytok, és hogyha kíváncsiak vagytok erre az adásra, akkor maradjatok velünk ma, és az adás leírásában pedig megtaláljátok a módját annak, hogy támogassátok a Partizánt, illetve ezen keresztül a Belépési Küszöböt is.
Az az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbség bal és jobb oldal között, az jobb oldali. Mi nem az ellenzék ellenzék, hanem az ellenzék lelkiismerete szeretnék lenni.
Megint úgy van, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásponton, hogy az egész társadalom egy elvetendő valami.
Amikor a kapitalizmus világmérő bukására én sem látok rövid távol kilátást.
Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál?
Szuper! Na, gyorsan elmondom, hogy melyik azok a témák, amiket érinteni akarunk politikai szempontból. Politikai szempontból meg akarom érinteni. Hát volt itt egy óriási árvíz, kiáradt a Duna, nem a Tisza, Pócs János ilyen szempontból megmenekült ezúttal. Megalakult a fővárosi közgyűlés is, habár ide lehet hallani, hogy mennyire recseg és ropog. Aztán még van kettő olyan téma, ami talán másképpen érint minket. Én egy kört majd beszélnék az osztrák választásról, és hát az egész petpalackos visszaváltós dolgokról, ami egy nagyon különleges, nem tudom, szimptomája a jelenlegi magyar állapotoknak. Kezdjük az árvízzel, mégiscsak az a legilyen erősebb.
És mindenki fogunk közben hallgatói kérdésekre is válaszolni, úgyhogy ha küldtetek be, akkor mindenképp hallgassatok végig az adást. És hát kicsit arról is, hogy mi miben vagyunk így 5 év műsorkészítés után az életünkben.
Igen, veterán podcasterként.
Ja, hát árvíz. Igazából ezt én írtam fel, azt hiszem, az adás témái közé, és alapvetően azért, mert azt éreztem, vagy szerintem egy ilyen fontos reflexió volt így pár ember, amikor beszélgettünk az, hogy persze mennyire fontos az, hogy minél többen ki legyenek, és hogy ez mennyire akár egy ilyen szép pillanat, hogy az emberek összefognak, így politikai oldaltól, etnikumtól, társadalmi osztálytól függetlenül kint vannak, de hát nyilván az ilyen természeti katasztrófák sem egyformán érintik a különböző anyagi helyzetű embereket, és nyilvánvalóan nem egyformán tudnak részt venni a különböző anyagi helyzetű emberek a védekezésben. És tényleg volt szerintem néhány nagyon megható pillanat is, meg felvételek, akár a katasztrófavédelem, amiket kirakott idős nénikkel, bácsikkal való interakcióik, másrészt meg a politikusoknak a homokzsák, töltős, pakolós, traktor és furgon tologatós, beindítós videóitól és képeitől volt tele 2 hétig az internet, semmilyen más hír gyakorlatilag ott nem is tudott átütni. És egy darabig nem tudtam, hogy mi zavar annyira ezek abban, hogy minden reggel felkelek, és a feedem tele van a legújabb politikus feszít a gáton fú tartalommal.
Én még mindig nem értem, hogy mi zavar.
Nem?
Na, de mesélj.
Hát, és abban ezt az egyik régi hallgatónkkal, Gáborral cseteltünk róla, és kirakott egy Insta-sztorit, ami szerintem tökéletesen megfogalmazta ezt, és én is nem tudtam rájönni pontosan, hogy mi zavar, de ez nagyon megragadta bennem, hogy hát mind szívesen kilettünk volna, csak nem mindenkinek olyan a munkája, hogy fel tud állni abból, és két héten keresztül egész nap ezt csinálni, vagy akár pár órára a munkaidőben is ezt csinálni, és hogy valahol a politikusoknak ezt a fajta kivételezett helyzetét is alátámasztották ezek a tartalmak. Tehát az, hogy Gyurcsány Ferencnek, Szent Király Alexandrának, Magyar Péternek, nem tudom, olyan szinten rugalmas a munkaideje, és az élete, és mit tudom én, hogy alapvetően ezt meg tudja valósítani, és ilyen szempontból nekem visszatetsző is volt ez az egész emiatt.
Beszélgettünk az epizód előtt, és azt mondtad, hogy Gyurcsány Ferenc-t még ki is követted.
Instagramon. Igen, ez volt az utolsó szalmaszál.
pedig amúgy ne haragudj, de szerintem az legviccesebb mémek, azok mindenképpen a Gyurcsány eső kabátban.
Abszolút.
A süsű, majd nem tudom mi a neve, de a süsűből az a kis Manu, aki én imádtam a jelenlétét, de tökre egyetértek, ez a 2012-ben volt utoljára Magyarországon hasonló árvízhelyzet, és ahhoz képest a mostani az egy ilyen gigantikus politikai spektákulum volt. Tehát 12-ben azt gyakorlatilag ilyen óriási helyzetfölénnyel lehozta az Orbán, kommunikációsan, az még ugye az ilyen social media alkonya volt, most viszont...
Hajnala.
Ja, bocsánat, hajnala, és egyben alkonya. És miután nincsen iVib és MyVib, annál csak rosszabb lehet mindig a social media. Na mindegy, és most ez nagyon-nagyon-nagyon durva, nagyon durva betöltötte a teret, de itt van egy ilyen kényszerhelyzet, tehát hogy abban a pillanatban, hogy megjönk az első politikus ebben a spektákulumban, a többieknek is meg kell jelennie. Ez például amúgy Magyarországon talán még kevésbé, de Ausztriában, az osztrák kampányban az utolsó másfél hetet teljesen leuralta. Tehát, és ráadásul a magyar helyzethez képest, ezt talán a hallgatók azért valamennyire tudják, Európa más országaiban, Lengyelországban, Csehországban, Boszniában, amiről majd lesz egy köröm, mert szerintem egy tök érdekes, hogy amúgy hogyan jelenik meg az egész árvízben a neoliberalizmus utóhatása. Hashtag neoliberalizmus. Szóval, hogy
Ausztriában...
Mert még az osztályokat befejezem, hogy Ausztriában ez biztosan százalékokat adott hozzá ahhoz, hogy az FP hogyan végzett, hogy a szociáldemokraták hogyan végeztek, és hogy gyakorlatilag biztosan százalékokban számolható az, hogy a néppárt mennyire nem kapott ki ezen, mivel az utolsó egy hétben az ő jelöltjük alapvetően ott volt a gátakon, és ő volt az egyik első. Szóval, hogy ez egy világjelenség ilyen szempontból, de azért mégiscsak Magyarország politikai kontextusában kifejezetten irritáló vagy vicces. Amúgy nekem a Magyar Péter és a Lehel Kürtje volt a kedvenc képem ebben az időszakban. És én szerintem amúgy az, amit mondasz, meg amit a Jámbor Andrásék, meg a Szikra csinált ezzel kapcsolatban, hogy ennek a végdekezésnek az megszervezése az igazi teljesítmény, az szerintem kifejezetten fontos.
És igen, mint azt mások is kiraktak egy-egy e-mail címet, ahol tudtál írni, és nem próbáltak elirányítani. Szóval az a része szerintem is oké volt, és az más is csinálta.
De hogy ami nem tudom, furcsa, vagy talán szomorú, az épp az, hogy a politikusok elvitték a figyelmet, és hát itt azért a védekezést az önkormányzatok szervezték meg, helyi civil szervezetek szervezték meg, helyi közösségek, akik meg nem nagyon jelentek meg ebben az egész spektákulumban. Fejnehéz lett. Na de hogy amit mondani akartam az árvízről, hogy azért ez is látszik, vagy az is látszik ebben, hogy erre jobban fel lehetett volna készülni, amúgy nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, és bizonyos részben azért nem készültünk fel jobban, mert azok az infrastruktúrák, amik erre alkalmasak, azok le lettek építve. Vagy sose lettek igazán kiépítve. Ma reggel olvastam, hogy Boszniában például 21 ember azért halt meg az árvízhelyzetben, mert egy olyan bányában dolgoztak, amire egyáltalán nem volt állami engedély. Az állam mossa kezét, hogy ő erről nem is tudott, a befektetők meg ugye menekülnek. és ott van 21 valószínűleg elhunyt dolgozó, aki azért kényszerült ebben a bányában dolgozni, mert hát valahol dolgoznia kell mindenkinek. És egyrészt nyilván az, hogy ezt az árvízhelyzetet lehetett volna, nem tudom, szabályozásokkal mérsékelni, másrészt meg az van, hogy önmagában az a helyzet, hogy emberek szabályozatlan, szabálytalan körülmények között dolgoznak, és folyamatos veszélynek vannak kitéve, az bizonyíték arra, hogy az intézményeink elképesztően rossz állapotban vannak, és nyilván a bosnyák példa az egy ilyen szélsőséges dolog, de ez egészen Németországtól, Ausztrián át, Lengyelországig, Csehországon keresztül szerintem tökre érvényes volt. Ja, csak ezt akartam ezzel kapcsolatban mondani.
Én árvízvédelmi ügyekben abszolút nem érzem magam szakértőnek, amiket láttam videókat, hogy Bécsben hogyan vizsgázott az ilyen védelmi rendszer, meg akár szerintem végül is így budapestiként, amit érzékeltem belőle, az alapvetően inkább az volt, hogy így van infrastruktúra, meg nem tudom, de nyilván ez szerintem közül meg egy nagyon szubjektív élmény is az, hogy ha valaki meg egy rosszabbul védett helyen lakik, az meg egy nagyon durva tragédia, és most nagyon távoli asszociáció, de hogy most pont ugye Floridában a hurrikán kapcsán meg áradás is van, meg nyilván az teljesen más típusú dolgok miatt történik, de hogy valami elképesztő egyébként, hogy az, hogy mennyire kiterjedt az emberi civilizáció, és milyen valójában törékenyek így ezek a települések, meg házak, meg nem tudom, és ezen amúgy nagyon sokat gondolok, hogy mik lesznek az első ilyen akár a nyugati világban ilyen változások, amik a klímaválság kapcsán, tehát ugye egyszerűen mondjuk, nem tudom, meddig fognak emberek élni Kisoroszliban. Tehát, hogy mert hogyha 10 évente egy hét van, amikor elzáródik a külvilágtól, az még így valószínűleg oké. Okay. Vagy meddig fognak emberek élni Floridában. Nyilván ezek elég tág asszociációim, de hogy ez szerintem tök érdekes lesz, hogy amikor nem sötétbőrű, távol élő emberek, hanem a mi szomszédjaink kell majd ilyen döntéseket hozzanak.
Hát meg amúgy nagyon jó, hogy ezt felhasztod, egyáltalán nem gondoltam, hogy erre beszélgetni fogunk, de hogy ennek van a másik aspekt, vagy egy másik aspektusa is, az, hogy nagyon meleg van. És személyesen tapasztaltam meg nyáron, hogy ez mennyire kellemetlen egy olyan lakásban, amiben nincsen klíma.
Együtt érzek.
Na, igaz. És amúgy, amit megtapasztaltam szintén, hogy a magyar infrastruktúra mennyire nincsen felkészülve arra, hogy nyáron kurva meleg lesz mostantól. Yeah. És nem csak az infrastruktúra, hanem így a kultúra, a jogrendszer, stb. Csak egy példa, hogy igen, ahogy említettem, nincsen klíma a lakásunkban, szeretünk volna beszerelni klímát. Egy 50-es években épült lakótelepen lakunk, ami az első szocialista a lakótelep, még a Rákosi írta
ugye ez, mert be fogják azonosítani.
Ja, igen. Bocs, passz meg. Hogyha megjelennek a náci matricák a környékben, akkor tudom, hogy miért. És hát elkezdtük ezt a folyamatot, és kiderült, hogy a teljes lakótelep műemlékvédelmi szabályozás alatt áll, ami azt jelenti, hogy semmit nem lehet a homlokzatot rakni. Ez azért meglepett, mert a mi sorunkon legalább 20 klímát számoltam össze. Tehát az emberek így be vannak nyomasztva egy szituációba, ahol 36 fok van a lakásban, és hogyha szeretnének klímát, akkor az csak illegálisan szerelhetik be.
Nálunk ugyanez van, és nekem idén attól is lett az egész még rosszabb, hogy az alattam levő szomszéd meglépte azt, hogy illegális klímát szerelt a lifthóba, tehát alulról még pluszba melegíti a helyiségeimet, amik a lifthóval érintkeznek.
De hogy ez is, hát persze, azért, mert hát ő se bírja ki, és bárcsak lenne egy normális szabályozás, ahol amúgy ő se lenne rá kényszerítve arra, hogy ez legyen az egyetlen megoldása. És amúgy mi még amúgy fiatalok vagyunk, de hát mit tudom én, beszélgetve ilyen idősebb nőkkel, ez szerintem, tehát ők tényleg arra vannak rá kényszerítve, hogyha amúgy van rá pénzük, az már más kérdés, hogy állami támogatás ugye erre egyáltalán nincsen, akkor szabályt szegjenek. Szóval ez, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy a munkaidők, ugyanúgy vannak 8-tól, nem tudom, 6-ig, 8-ig, nincsen délutáni pihenő, járatok klímatizálás, stb. Szóval nagyon durván is elkész a magyar társadalom, hogy vagy nem tudom, meddig tart az, még rajzoljuk, igen, hogy valójában már olyan idő van, mint Horvátországban, vagy Szerbiában, vagy még délemre. Ja. Még az földjelre akartam, de szerintem most már kimerítettük.
Majd még külön az amerikai, igen, politikáról, meg választásokról biztos beszélünk az ősszel.
De amúgy az amerikánokban volt erről egy agyalás, hogy a hurikán mennyire politikai kérdés lett, igen, ott is. Csak hogy mindegy, felálltak a törésvonalak, és ugyanez, hogy a neoliberalizmus meg a Trump hogy építette le az infrastruktúrát. Szóval azt mindenképpen hallgassátok meg, ez szerintem egy érdekes beszélgetés.
Ja, és hát szerintem akkor igen, az egyik, ahol a törésvonalak kijöttek a zárvíz kapcsán, és meg egyébként is ez a fővárosi politika, és szerintem nagyon érdekes volt nekem, vagy az egyik, amit így nem teljesen értettem, hogy Magyar Péter gyakorlatilag, aki próbálta magát Orbán Viktor kihívójaként keretezni, meg most ugye az Európai Parlamentben volt is ezzel kapcsolatban a performance, az elmúlt hetekben itt teljesen ráfókuszált szerintem a budapesti politikára az, hogy oda megy az alakuló közgyűlésre, akár, hogy
EP képviselőként, ugye?
Hát igen, meg a pártjelnökeként, azt hiszem, igen. De hogy nagyon furcsának éreztem ilyen szempontból, hogy persze fontos gyakran a címlapokon lenni, amikor az embernek egy új politikai szerveződése van, vagy próbál népszerűséget, meg ismertséget, meg támogatottságot építeni, de közben meg, hogy pontosan mi a funkciója annak, hogy abba a káoszba és tényleg szörnyű hangulatba, amiben a Vitézi Szentkirályi Karácsony trió föllekedik egymással, hogy neki mi keresni valója volt ott. Nekem ez volt az egyik, ami nagyon furcsa volt, és így nem értettem teljesen. A másik része meg szerintem tényleg az, hogy míg megmaradt mondjuk, nem tudom, Karácsony Gergely pozíciója éppen, hogy az tényleg valami elképesztő riasztó, hogy mennyire jobboldali témák, ügyek, módosítójavaslatok, egyáltalán az egésznek a figyelme a közgyűlésnek az mennyire ezek irányt, az ügyek iránt ment, tehát kukák, hajléktalan emberek, közbiztonság, minden ez a nagyon-nagyon lebutított rendpárti ilyen politika volt gyakorlatilag ezen az alakuló közgyűlésen.
Erről tudsz egy kicsit mesélni, mert ezt én egyáltalán nem láttam, hogy milyen policik vannak. Meg hát, el tudom képzelni, hogy a hallgatókat is
érdekel. Hát a Vitézék ugye benyomták a BKK rendészetet, amit a Karácsonyék megmódosítoztak, és gyakorlatilag annak ellenére, hogy Vitézi Dávid teljes sikerkommunikációval turnézott a médiában, annak ellenére valójában, amennyire én értem, a végén megmódosítózott és elfogadott javaslatot, ilyen külön, hogy BKK rendészet gyakorlatilag nem lesz, hanem a jelenleg is működő fővárosi rendészeti infrastruktúrába tesznek valamennyi plusz erőforrás, vagy egy alegységet.
Többen fognak járkálni négyesatosan, mint eddig.
Kb. Én erre számítanék, de még esélyt az ilyen konkrétsági szinten nincs amúgy leírva. Járőrautónak van bizonyos számú, azt hiszem, hogy kell pluszban, meg valami lesz az applikációval, amit ugye nagyon akarta a Vitézi, hogy a Budapest Go-n
be lehessen jelenteni, hogy éppen itt egy hajléktalan.
Igen, vagy telefonon, vagy ilyen applikációs üzenetbe is felszolgálatra. Tehát, hogy igazából az, ami eddig is volt, az valami kis extrákkal lesz kb. BKK rendezőnek hívva, és akkor mindenki elmondhatta, hogy
nyert. Mindenki
hogy,
nyert.
Hogy siker, igen, a karácsonyoknak meg nem kell túl sok energiát tenni ennek a létrehozásába valójában. Ez volt a Vitézéké, utána meg a Szentkirálynak volt három javaslata szintén ilyen közbiztonsági témákban. A kutyák jöttek alapvetően költségvetési átláthatósági dolgokkal, ami annyira nem rezonált.
Egyik oldalon sem,
igen. Ez nagyon szórakoztató volt igazából, hogy volt egy három pontból álló javaslat, ami az átlátszó transzparenci, nem tudom milyen antikorrupciós pontszámot kelljen elérni a fővárosnak, és milyen standardokat produkálnia, és akkor a három pontos javaslatra pontonkénti szavazást kért a Vitézi, és csak a harmadikat szavazták meg, ami egy ilyen semmi, tehát egy ilyen szándék, hogy egyeztetést indít a főváros civil szervezetekkel, hogy hogyan valósítsa meg a nem tudom, antikorrupciós céljait. Tehát, hogy csak azt szavazta meg a közgyűlés, amiben nem szerepelt úgynevezett soros szervezet.
Tényleg?
Igen, igen. Tehát a javaslatnak a harmadik pontja, hát ez az. És akkor ugyanez a, nem tudom, a van ugye az Iványék szállói kapcsán a fővárosnak szándéka arra, hogy ne csak a dolgozók bérét fizesse, hanem az egész intézmény, akkor vegyék most már át, és akkor ott is szerintem a legszórakoztatóbb az volt, hogy a Porcseráron a Tiszától bemondta, hogy ők fél évre tudnák ezt támogatni, fél év múlva újra kell erről szavazni, és így annyira rögtem, hogy így, ő úgy előadta magát, mint hogy...
Két-negyed évben van ilyen nagy grinder mindset.
Na, de jön ebből a, hogy, hát igen, hogy mi ebből a céges világból jövünk, és mit tudom, és tehát így fél év alatt átveszel egy intézményt. Nem az, hogy... Pont az az, hogy ha a céges világból jössz, akkor tudhatnád, hogy egy mondjuk ez nem az, de hogy még egy merger and acquisition, az így mennyi ideig tart?
8-10 év is tud lenni.
Pont, és akkor így, igen, vegyük át az oltalomnak a Dankócai szállóját, de fél év múlva szavazzunk róla újra, mert lehet visszakezni. Tehát, hogy egy teljes felelőtlenség, ami csak azért szórakoztó, mert hogy amúgy szerintem lehetne az, hogy jössz a céges világból, és valóban, nem tudom, új szempontokat hozol, vagy pragmatikusabb vagy, vagy mit, bármi lehetne.
De ez csak nem ez csak hübrisz.
Igen, csak ilyen nagyon vicces volt igazából. Úgyhogy ez csak néhány, ami nekem így megütötte a küszöböt.
Nagyon jó, köszönöm.
A fővárosi közgyűlés első üléséből.
Tök jó.
Ezeket akartam elmesélni.
Én egyáltalán nem követtem azt, hogy mi történt, és majd be is hozok egy kérdést, ami ehhez vonatkozott, vagy erre vonatkozott a politikára, meg a politikai követése, csak először azért egy kommentet hagy tegyek arra, hogy a Magyar Péter miért van ott.
Na.
És szerintem az ő elnézve azt, ahogy ő működik, szerintem ez szimpla kontroll, tehát, hogy ő oda megy, ahol van, ahol akció van, és azt szerintem, és azt szerintem tök mindegy, hogy az milyen szinten van, hogyha arról megy a hírciklus, hogy a Gyulai Kolbász Fesztiválon milyen balhé van, akkor ő kurvára ott lesz a Gyulai Kolbász Fesztiválon, és azt fogja mondani, hogy az ő kolbász sokkal jobb, mint az Orbán kolbász. Szóval szerintem ez tényleg szintiszta kontroll, szintiszta, kicsit olyan Trump életérzés, hogy csak azért twittel hülyességeket, hogy aztán a CNN lehozza.
De amúgy Magyar Péter így a saját profiljával így kommentálgált partizános mondjuk videók igen. alá.
Igen, igen.
Mondjuk, teljesen... amit a Suzi elmondott, hogy mi volt.
Jaj, az csodálatos, hogy nem engedte be a tárgyalásra az asszonyt.
Tárgyalás, igen. De, és akkor így és még bekommentál el a Magyar Péter, hogy hú, az beszél róla, aki ott sem volt. És így ilyeneket, és így tényleg, amúgy tényleg kicsit ilyen, mintha trollkodna, vagy nem tudom.
Nem, szerintem teljesen kontrollfreak. Tehát annyira kontrollfreak, hogy amúgy az egyetlen reménye Orbán Viktornak, hogy kiég, amúgy. Tehát az, hogy így, ezt azért nem lehet fenntartani olyan sokáig, hogy elutazol Szegedre, meg tor. Mi az Kalapácsa, vagy mi Lehel Kürtjével megállítod a Dunát, aztán Brüsszelbe is megvakarod a farkad, és közben kommentelgetsz össze-vissza. Tehát ezt nem lehet fenntartani éveken keresztül.
Hát most csak 18 hónapig kell még.
Addig amúgy azért fenn lehet. De azért ez a remény még mindig ott lehet az Orbánban, meg nem tudom, az ilyen ellenzéki politikusokban, hogy már nem
különböző
tudom.
Különböző okokban.
Hogy, igen, nem tudom már, hogy hívják őket, meg hogy ki hol áll, de hogy ez ilyen, ezt nem lehet sokáig tolni, anélkül, hogy bele ne őrülj, vagy ki ne csekkolj, vagy az embereknek lejöjjön, hogy amúgy ez már nem egészséges. Lehet kicsit későn írok, de nekem lenne egy témám, kérdésem az új epizódhoz. Azt figyeltem meg magamon, hogy minél kevésbé követem a politikát, bármilyen formában, annál jobb a kedvem. Persze ez nem egy tudományos megfigyelés, és lehet más az oka. Ezt a, nem tudom, kérdezőre bízom, hogy azzal a része még gondolkozzon el. A jó, az emberekkel is jobb a viszonyom, mert nem vitatkozom velük annyit, és ha ők felhoznak egy közeleti témát, nagy eséllyel nem hallottam még róla. A nagymamáról gondolok elsősorban, aki többnyire az M1 híradóból tájékozódik. Szóval kérdésem, hogy ti hasonlóan éreztek-e? És két dolog van szerintem. Az egyik az az, hogy egyik a Magyar Péter, a másik a social media. Kezdem a social médiával, hogy szerintem itt van egy olyan aspektus is, hogy nem csak a politikában égünk ki, hanem a közösségi médiában égünk ki, és abban, ahogy a politika és a mindennapi politikai témák tárgyalva, meg tálalva vannak a közösségi médiában, ez számomra is nagyon kiégető. Folyamatosan van egy ilyen érzésem, hogy nem tudom, hogy mi történik, a fővárosi dolgok kapcsolatban is fogalmam sincs, mi történik, a nagypolitikás fogalmam sincs, mi történik, azért, mert ahhoz, hogy...
Mert a boszniai gyári, hogy mi az bányamunkásokkal, vagy elfoglalva.
Az igazi, amúgy az igazi problémákkal, vagy elfoglalva. Hát nem, ahhoz, hogy így napra kész legyél, ahhoz folyamatosan fogyasztanod kell ezeket a dolgokat. De valójában azért, mert hogy megteremti, tehát a kínálati oldal az úgy jelenik meg, mint hogyha ez azonnal elképesztően fontos lenne, nyomást gyakorol rajtad igazából, van egy időnyomás, és van egy érzelmi nyomás, hogy te ugyanazokat a dolgokat tarts fontosnak személyesen, mint amit mindenki fontosnak igen. tart.
Fú, nekem pont tegnap volt egy ilyen élményem, hogy az egyik barátom átfedett egy videót, hogy mit tudom én, valami YouTube videóval, és tudom, hogy ki volt bele, de hogy fú, mennyire nyomasztó, szörnyű, mit tudom én, és akkor én nem is tudom, hogy ki ez az ember, mi is így írja, hogy hát akit a Puzsér megvert pár hónapja. Mondom, mi
van? Nem a Puzsért verték
meg? Igen, és akkor hát, hogy ez a pesti srácoknál dolgozott, de most fölmondott, és a Puzsérral ez volt, az volt, mit tudom, és így annyira ilyen megkönnyebbülést éreztem, hogy így van itt egy ilyen történet,
amiről
semmit nem tudok. De tényleg, se az elejét, se a végét. És valahol ez ilyen nagyon jó érzés, igen, hogy valami, ami állítólag hetekig téma volt, arról hozzá se tudnék szólni.
De ez szerintem nem, de ez tök jó. Úgyhogy szerint, vagy a kérdezőnek azt mondanám, hogy igenis meg kell tanulni, meg be kell vezetni az életbe egyfajta távolságot, de hogy a politikával kapcsolatban, de hogy szerintem azon is érdemes elgondolkodni, hogy hogyan fogyasztjuk a politikát. Tudom, hogy ott van zárójelben, hogy bármilyen formában, de szerintem azért azt át kell gondolni, hogy valójában milyen formában, nyomtatott sajtó, vagy hogy milyen platformokon követjük ezt. Amúgy én ezért szeretem a hírleveleket, mert hogy ott reggel megkapod, átolvasod, és...
De akkor ez az állításod, hogy az, hogy milyen formátumban érkezik, tehát hogy
az
más,
nagyon számít.
Más egy heti lapban elolvasni, hogy amit egy szerkesztőség kiválogatott nekünk, hogy ezek a fontos témák, és más az, hogyha az Insta feededen jön a különböző cikketnek az érzelmekre ható címei és kattintékony keretezése.
Szerintem van ez a mondásom, igen. Van ez a mondásom, hogy a platform meg fogja határozni a formátumot, és az nagyon nagy hatással lesz arra, hogy milyen érzéseket vált ki belőled. Igen. A social media arra van igazából, nem tudom, összerakva, hogy erős érzéseket váltson ki belőled, és ezért egy ilyen kis dolog is, mint hogy megszületett Nyíregyházan az első panda, vagy hogy meghalt az
ez. Ez elég nagy dolog, na, jó? Tehát a nyíregyházi pandák védelmében.
Szörnyű például, bocsánat.
Meg a világ összes pandájának.
De az, hogy autóban esett volt valahol, és hogy ez az egész ilyen elképesztően tragikusan van tálalva, valójában ezek tragikus dolgok, de nem biztos, hogy neked, nem tudom, a 7. kerületi otthonadban, ez nem a Nóra otthon, kell azon idegeskedned, hogy nem tudom hol, Myanmarban, milyen teherautóba esett volt. Tehát, hogy van ez egésznek egy ilyen dramatizáló és teatralizáló, most bármit jelentsenek ez a szavak, szóval egy ilyen érzelmi nyomasztós része, és ebben nagyon el lehet fáradni. Tehát, hogy van ez, és a másik meg, hogy szerintem egyénként is kicsit önkritikus, vagy hogy mondjam, reflexívnek kell lenni. Lehet használni a social médiát, én is használok Instát, én is követtem politikát Facebookon, de hogy azért mindig meg kell tenni azt az egy lépést hátra, hogy ez most úgy van tálalva, hogy katasztrófa szörnyű, de biztos, hogy ez az én életemre tekintve most ez fontos. Szóval szerintem egy ilyen reflexivitást érdemes kialakítani. mert különben kiégünk ebbe.
Na jó, média és kommunikáció tanárom volt a gimiben, és mindig ilyeneket mondtam.
Tényleg?
Úgy érkezik, hogy érzem magam.
Tök jó, na, de nem, is, nem is aspiráltam erre pedig.
De,
hol volt még akkor a social media?
Amúgy, a hát azért már volt. De ami nekem nagyon tetszett ez a kérdés, és tökre köszi a hallgatónak, aki beküldte, mert szerintem is ez teljesen van, és én a nyáron több hétre igazából teljesen megpróbáltam kiszállni a magyar meg országos híreknek a követéséből. Nyilván nyáron könnyebb is, mert kevesebb dolog van, de alapvetően is mostanában is, tehát hogy például az, hogy mivel politikában dolgozom, ezért napi szinten nagyon sok ilyen dolgot kell fogyasztanom, és a hétvégéket meg minél inkább próbálom kitakarítani ilyen szempontból, és tökre észreveszem magamon, hogy egy nap legalább, míg egy másik, nem tudom, headspace-be kerül az ember, szóval szerintem ez tökre van, és az a része is nagyon, hogy az emberekkel való kapcsolódásba szerintem kell energiát tenni olyan szempontból, hogy ne csak ezek a témák működjenek, illetve hogy ne hagyjuk, hogy ezek a témák eltávolítsanak. Szóval nem tudok rezonálni erre. Működik szerintem.
Jó.
Én azt hiszem.
De nem, ez jó, hogy felhoztad, mert erre nem is reflektáltam, hogy igen, hogy a politikán kívül van egy csomó minden, és sokkal többet beszélgetek, nem tudom, könyvekről, meg így hétköznapi kajáról, tudod, helyekről, ahol voltam emberekkel, és ja, nem szabad le, hogy leuralja az életet, meg a gondolkodást. Volt egy másik aspektus amúgy ebben nekem, és az a Magyar Péter, hogy én azok közé tartozom, akik kevés, de akikre nem úgy hatott a Magyar Péter, hogy sokkal lelkesebbek lettek a magyar politika iránt, hanem ellenkezőleg sokkal kevésbé vagyok lelkes. Bizonyos szempontból így érdekes, mert hogy most legalább egyértelmű, meg látható az, hogy a magyar politikai elit, legyen az Fidesz vagy ellenzéki, az alapvető jobboldali.
Hát igen.
És ez a középosztályra is amúgy vonatkozik, tehát elvált a, hogy mondják, az epe a májtól, az ocsó a búzától, ami nyilván nekem, hogy mondjam, intellektuálisan kielégítő.
Hát igen.
De politikailag viszont kiábrándító, és amúgy az is, tehát amit mondta az árvízzel kapcsolatban, igen, ez tök rossz nézni. Most egy ilyen politikai junkieként kúra vicces, hogy jó, mémek, meg nem tudom, de hogy de egy komoly emberként azt nézni, hogy a mindennapi politika az, hogy arról beszélünk, hogy...
Ki tud szűkebb pólóban homokzsákot tölteni.
Meg ugye szűkebb nadrágban dolgokat csinálni itt, ott Európában, szóval, hogy ez nagyon kiábrándító.
Igen.
És amiatt én is sokkal kevésbé érzem magamban a nyomást arra, hogy kövessem egyáltalán azt, hogy mi történik.
Egyébként nekem az egyik ilyen nagy félelmem most, hogy hallgattam, ahogy szoktam, a Klubrádiót tegnap délután.
Neked fizetni közben, biztos vagy benne. Valamennyi sponsorship-ot kapsz.
Igen. Ezzel már is mondtam. És a Magyar Bálint volt a Megbeszéljük.
Ő a testvére? Ja, tudom.
Igen, és hát ő, aki ugye a maffia állam koncepciójával dolgozott itt az elmúlt évtizedben, és a teljesen extázisban van attól, hogy a magyar mi az valami bűnözés rendszeréről, vagy minek, nemzeti bűnözési rendszerként hívja a Magyar Péter a Fidesz rendszerét, meg mit tudom én, és valami nagyon durva, hogy gyakorlatilag, mint egy ilyen hívőként magyarázta a profétának a különböző hibáit, hogy valójában minden hibája csak igazolja.
Yeah.
És tényleg ezzel a típusú olyan hozzáállása, hogy mennyire a legjobb ellenzéki, és a legnagyobb ellenzéki, és hogy az, hogy néha megbotlik mondjuk az olimpia ügyében, hát most már jó irányba korrigált, most már radikálisabb, mint Karácsony Gergely, már nagyobb ellenzéki, mint Karácsony Gergely, miközben korábban még ugye támogatta az olimpiát, és így az egyik, amitől így nagyon, nagyon elkezdtem félni, az, hogy tehát, hogy emberek, akik nem tudom, rendszerváltáskor potens gondolkodó, igen, jelenlévő, nem tudom, személyek voltak, hogy így ez az a politikai kommentári ilyen attitűd, amiben így kerülnek, és aztán nagyon elkezdtem félni, hogy az így észrevétlenül így mikor kezd el megtörténni velem is, és hogy ez szerintem nagyon ijesztő, és hogy így tudni kell, mikor nem megszólalni valójában. És hogy pont a Magyar Péter kapcsán ez nagyon fontos, hogy csak így nem kell folyamatosan ilyen szempontból kommentálni, amit csinál, meg távolságot kell tartani ezektől az újabb és újabb feltűnő jelenségektől, meg különben teljesen elveszted a saját gondolkodásodnak, meg politikai, nem tudom, személyiségednek, meg hangulatodnak így azon álló kereteit.
Yeah. De amúgy van ebben lehetőség szerintem, vagy hogy ez valójában megtörtént már az MZP-vel. Tehát az MZP...
Ugyanez
igen,
volt.
Igen, igen. És ott is végig turnézta a kampányt a demokratikus ellenzéknek a reziduma, vagy nem tudom, maradék, ami amúgy nekem tök nagy színfájdalom, meg gondolom egy csomó valódi embernek egy tök nagy színfájdalom. Már csak azért, mert hogy abból a hagyatékból dolgozunk amúgy bizonyos szempontból mai napig.
Igen.
Csak hogy akkor ez egy skizofén helyzet volt. Mert akkor egy táborba voltunk szorítva, meg kellett racionalizálni sok embernek azt, hogy miért is támogatunk egy jobboldali embert. Igen. Most viszont ez a skizofrénia nincs. Mindenki teljesen őszintén áll be a Magyar Péter mögé, és mindenki lelkiismeretlenes furdalás nélkül.
És még kampány sincs, amúgy.
Ja.
Vagy hát bizonyos szempontból van.
De, ez igen, van. Másfél évig még lesz.
Persze. Igen. Szóval bizonyos szempontból kampány van, de más szempontból meg még nincs. Meg hogy meg Magyar Péternek sincs erre szüksége ilyen szempontból.
De hogy, na igen, de a másik
oldalon... Sőt, amúgy az is lehet, hogy árt. Amúgy, tehát ez is, amúgy ez is mennyire ilyen üzelelt, hogy ezt így nem kalkulálják végig.
Hogyha endorszároz többet hoz, vagy többet visz. De hogy igen, csak azt akartam még mondani, hogy másik oldalról meg lelkiismert furdalás nélkül lehet azt mondani, hogy amúgy te így nem támogatod a Magyar Pétert, mert hogy nincsen szervezeti, nem tudom, köteléked hozzá. Nyilván van az a nyomás, hogy de hát ő váltja majd le az Orbánt, mit tudom én, de ez most szerintem lényegtelen. A lényeges az, hogy ilyen értelemben ezek a táborok amúgy elváltak most egymástól.
Hmm.
Amiben szerintem van lehetőség. Azt nem mondom, hogy 26-ra van lehetőség, de így politika történetileg
szerintem ez egy... Szerintem amúgy lenne. Szerintem, hogyha lenne olyan baloldali vezető, aki elhinné magáról, hogy meg lehet csinálni, akkor és valami meg nem támadási állapotba tudná hozni magát.
Igen.
Tehát, hogy ne kerüljön a 2018-as Momentum szerepbe, amikor a generációváltás, meg nem tudom, megújulás jelszavai mellett őket ütötték a legjobban, hogy a változás akadályaivá váltak, akkor szerintem tehát most, hogy Magyar Péter letakarította nekünk a baloldaliaknak a terepet, lehetne.
Igen, nem, mert beengedtek.
Erre lehetőség, és szerintem tök sokat igen, elmond így a baloldali politikusokról az, hogy nem, ez nem jelenik meg, vagy több mindenről is elmond dolgokat, de ez már itt, rátérünk itt az identitás válságainkra.
Igen.
Már bugyok föl bennem.
Nem, úgy szerintem tovább mehetünk.
Ez a dolog. Ahogy megemlített, hogy baloldal, már rögtön.
Igen, elkezdtünk remegni. De nem, de menjünk tovább az identitás válságra szerintem.
Mondtad, hogy mesélni akarsz egy könyvről.
Igen, itt volt egy hallgatói kérdés
is. Szó szerint azt hitte, Dávid, elolvastam egy könyvet, és már könyve. Nem vagyok marxista.
Igen. Ez amúgy bugyogott már bennem, és amúgy szívesen is mesélni, hogy miért, de volt is egy kérdés, ami arra vonatkozott, hogy milyen tartalmakat fogyasztottunk. Amúgy nem, annyira vicces, hogy úgy kérdeznek tőlünk emberek, hogy milyen tartalmakat fogyasztottatok. Én nem azt mondom, hogy mit néztél.
Milyen kulturális
tartalmakat. Ráadásul milyen kulturális tartalmakat.
Mi nagyon kedves barátunk kérdezte.
Igen, úgyhogy sokkal
vinnom is. Úgyhogy nagyon kedves, hogy ilyen szépen megfogalmazta. Ezt próbáltam mondani a Dávid valójában.
Igen, köszönöm, hogy a magyar hangom volt. És ez a Vivek, ez a könyv, amire utaltam, az a Vivek Csibernek a Class Matrix című kötete, amit Zágrábban meg tudtam venni egy könyvesboltban, ami megdöbbentő volt, amúgy sajnos nagyon drága, mert ez egy Harvard kiadó, szóval ez egy akadémiai könyv. nem túl belépési küszöbb kompatibilis ilyen szempontból. Na de hogy azért nem vagyok, szóval, hogy elolvastam, rég olvastam már amúgy nehezebb elméleti könyvet, és imádtam, és amúgy azért imádtam, mert ez egy olyan marxista, amúgy kicsit ilyen eszmetörténeti, ilyen osztályelemző szociológiai írás, ami nagyon közel van a mindennapi valósághoz. És annyira régen olvastam olyan kötetet, ami amúgy egy elméleti kötet, egy például. Magát. Hát olyan, arra mondjuk például, hogy mi az, ami messze
volt. Hát hogy nem, hogy mi volt, ami ennyire ilyen megragadható volt, nagyon érdekel.
Ami az egész kötetnek igazából az a mondani valója, hogy a Marx osztály elmélete és az ebből következő politikai mondásai az hibás. És hogy ebből amúgy ez nyilván a történelmileg bebizonyosodott az első világháború után, és aztán ebben erre rossz megoldásokat kezdtek el keresni a kulturális marxisták, mert az ideológiára elterelték a figyelmet. Ugye mi a megoldásnak a lényege, mi a marxizmusnak az ilyen fő politikai mondása, az, hogy a rendszer önmagában osztályokat termel ki, és az osztályok között inherens a konfliktus, és ez az inherens konfliktus szükségszerűen ki fog termelni olyan politikai szituációkat, amelyekben ezek a konfliktusok politikailag is megjelennek, és ugye, mit tudom én, a reformizmustól kedve a forradalomig dolgok történhetnek. És azt mondja a Csibek, hogy ez nem igaz. És olyan szempontból nem igaz, hogy ez nem szükségszerű. Most az, hogy egy hosszan kritizálja a kulturális értelmiségét, azt szerintem annyira nem érdekes. Politikailag, ami szerintem ebben releváns, az, hogy hogyan elemzi azt, hogy osztály társadalomban élünk, ki vagyunk szolgáltatva gyakorlatilag egymásnak, a dolgozó emberek ki vannak szolgáltatva a rendszernek, tudják is, hogy milyen szituációban kénytelenek élni, de mégsem szerveződnek. Mégis valójában a forradalom, meg az ilyen nagy baloldali szerveződések, azok elsősorban a kivételek, és nem a szabály. Uh-huh. És ezt ilyen minden nap példákon keresztül elemzi le, és szerintem ezért volt elképesztően közeli, mert hogy azon arra kényszeríti az embert, hogy gondolkozz el rajta, hogy te, hogyha egy gyárban dolgozol, és azt látod, hogy rengeteg igazságtalanság történik, de mégis az egyetlen lehetőséged arra, hogy ezen változtass, az nem az, hogy elkezdj emberekkel szervezkedni, mert akkor rögtön kirúgnak. Hanem az, hogy te valahogy alakíts ki egy jó viszonyt a főnököddel, hogy te az igazságtalanságok alól valamilyen módon mentességet élvezz. És igazából ez egy régi amúgy konklúziója ugye az analitikus marxistáknak, akik ezt így tökre levezették, hogy miért egyéni megoldások felé terül a rendszer, és nem csoportos megoldások felé. De hogy ez ilyen rendszerben van, és amúgy ilyen aktuálisan van megfogalmazva, számomra egy nagyon, nagyon, nem tudom, nagyon, nagyon erősen hatott rám. És amúgy anál megoldásokat, meg szerintem tök érdekesen vezeti le, hogy például megközelesülje mégis a csoportos akciónak különböző politikai rendszerekben, különböző szervezettségi szintek
mellett. Igen, azért sok ilyen példa van, vagy amikor azért...
Igen. És hogy szerintem az egy érdekes, vagy hogy szerintem jól vezeti le azt, hogy milyen faktorok vannak gyakorlatilag, amelyeket különben szervezőknek, meg politikusoknak figyelembe kell vennie ahhoz, hogy stratégiát alkossanak. És azért, és igen, szóval ez, hogy marxista vagyok, meg ilyesmi, az amúgy is mindig ilyen furán, vagy olyan furán mondtam ki, mert...
Igen.
Hogyha te, nem tudom, népszerű politikai projektet akarsz csinálni, akkor nem úgy mész az emberekhez, hogy hello, marxista vagyok, főleg nem Kelet-Európában. És így amúgy, vagy ilyen értelemben kicsit jól esett tudatosan is kimondani, hogy valójában én nem vagyok marxista, hanem én hiszek, szerintem empirikusan igaza van elemzési szempontból, de politikai értelemben nem hiszem, hogy aktuális. És valószínűleg sosem volt az, és részben amúgy egy csomó hiba és csomó sikertelenség abból következett, hogy a politikai nézés az nem volt pontos.
Marxnak.
És Slepjének.
Mert azért Marx, meg a marxizmus nem ugyanaz.
Persze.
Most sem vagyunk bele, nem, úgy szólok.
Ja.
Igen. Ez érdekes, mert én meg ahol tartok ezekben, az inkább valami, és ez pont emiatt, hogy 5 éves a podcast, és a szerkesztőnk is mondta, hogy így gondolkozzunk ezen, hogy mi változott bennünk az 5 év alatt, meg nem tudom, hogy szerintem 5 éve én nagyon azt gondoltam, ugye az pont egybeesett az akkori választási szezonnal is Magyarországon, önkormányzati választási szezonnal, EP választásival, hogy bennem van csalódás azzal kapcsolatban, hogy a magyarországi baloldal továbbra is igazából országos jelentőségű intézményes jelenlét nélkül van, és azt érzem, hogy nekem meg pont az, hogy mondtam, a politikai gazdaságtani ilyen alapelemzési dolgokban továbbra is valószínűleg valami ilyen típusú marxizmus az a keret, amiben a leginkább gondolkodok, vagy azt továbbra is igaznak érzem, de a politikai balosság, vagy baloldaliság az, ami, vagy akár ilyen interpersonálisan, kulturálisan, ilyen csoportszervezésben, egyéni élet, nem tudom, hozzáállásban, ott viszont egyre kevésbé, mert azt látom, hogy mennyire valójában nem egy eredményes irány, vagy nem egy olyan, ami akár szerintem személyes élet szintjén, akár közösségi szinten feltétlenül egy pozitív eredményeket produkál, és pont most a héten voltam egy ilyen, nem tudom, liberálisabb, konzervatívabb ilyen politikai ilyen társaságba így meg voltam hívva így beszélgetni, így a belépési küszöb, partizán szikra, amit tudom én, ezek miatt a balos dolgok miatt, és nyilván tök őszintén tudok róla beszélni, hogy mennyire szüksége lenne a magyar társadalomnak ilyen alapvetően szociálpolitikai fordulatra, meg az elit megadóztatására, stb. De annyira izgi volt, egy csomót keresztül például arról, nem tudom, mit gondolok arról, hogy a szervezetépítés, meg a politikai vezető viszonya milyen, vagy mire van szükség mindenképpen, meg nem tudom, és hogy ebben például gyakorlatilag, tehát teljesen eltávolítottam azoktól a típusú baloldali válaszoktól, hogy a körülmények, meg a struktúrák, meg a nem tudom, a közösség ereje, meg ezek, amik mindig valami fajta kollektív agenciát, meg kollektív tényezőket, akár körülményeket, akár cselekvőképességet közösségbe látnak, és itt ilyen szempontból minél többet töltök ilyen típusú közegekben, vagy politikai munkában, annál inkább azt gondolom, de ez a médiára is igaz, hogy egyének vannak, egyéni döntések, és egyéni munka, ami van, hogy összeérnek olyan emberek, akik együtt még inkább többet tudnak elérni, de hogy ez is valójában nagyon sokszor azon múlik, hogy egyes egyének mire képesek, meg mire teszünk képessé persze más embereket, tehát nyilván ez nem egy ilyen született dolog, de hogy itt tényleg, ha vezető nincsen, akkor semmi nincsen, hogyha bizonyos dolog, nem tudom, egy-egy inspirált, meg karizmatikus embernek a fellépése, vagy kockázatvállalása nem történik meg, akkor nincs miköré szerveződni. És hogy ilyen szempontból nekem meg ez a része van a balos politika elmélettől való távolodásom, az meg inkább ez, hogy sokkal inkább így arra fókuszált rá mostanában a gondolkodásom, hogy megtalálni azokat az embereket, meg megteremteni azokat a tudásokat, amivel persze minél többen képessé is válnak, meg megtalálni azokat, akikben már megvan az, hogy többet, jobban, izgalmasabban csináljanak, mert azt hiszem, hogy hosszabb távon sokkal inkább megtérül, mint az ilyen nagyon elvont egyenlősítő közösségi hozzáállásból fakadó dolgok.
Ja, hát ebben nagyon sok minden volt. Most nem is amit vitatkozni akarok-e, vagy csak más oldalról megközelíteni azt, amit mondasz, de hogy szerintem az egyéni, nem tudom, vállalkozási kedv, az egyéni munka és a közösségi dolog, az nem nagyon válik el egymástól. Tehát én azt látom, hogy egyének akkor tudnak meghozni olyan döntéseket, amelyek amúgy sok emberre kihatnak, hogyha van mögöttük sok ember.
De ugye ez nem igaz. Mert hogy abszolút nem. Tehát pont az a lényeg, hogy ha belegondolok az elmúlt 5 évbe, hogy akár a dolgokhoz, amikhez nekünk közünk volt, Nem. Így azon múlt, hogy én elküldtem el azt az e-mailt. Így azon múlt, hogy mi úgy döntöttünk el, hogy elkezdjük ezt csinálni, és hogy így abszolút, és hogy ez szerintem, ha valamit csinál...
De nem ez vitatkozok.
Ja, csak azt mondom, ha valamit csinál a balos közeg, vagy a baloldali ilyen kulturális érték, nem tudom, koordinátorrendszer, az a megpróbálja kiölni belőled bármifajta saját sikerélményt, meg bármifajta egyéni agenciával kapcsolatos ilyen akár képességességérzést, akár büszkeséget, akár eredményességet, stb., mert mindent valójában egy ilyen kritikai szemüvegen keresztül kell nézed, hogy ó, erről igazából, erre azért voltam képes, mert a családom képessé tett, ó, erre azért voltam képes, mert az iskola képessé tett,
ja, nem ez
erre azért, és hogy így abszolút mindentől megpróbál megfosztani, és valójában az agencia érzése, ami egy nagyon perverz eredmény szerintem, hogy a baloldal, ami szeretné a minél szélesebb körben levő cselekvőképességet megteremteni, az egyéni szinten az agencia élményt elképesztő hatékonyan öli ki szerintem sokakból.
Ja, ezzel egyetértek, de nem is ezzel vitatkozom. Jaj, meg szerintem...
Bocsánat, a fejembe vitatkozok, akkor valaki.
Egy kicsit lehet. Meg szerintem ez van sok helyen, tehát ez nem egy magyar sajátosság, ez ilyen szubkulturális dolog. Ez amúgy, hogyha nem baloldalak lennénk, hanem mit tudom én, deszkások. akkor valószínűleg nagyon hasonló dinamika lenne.
Új, mennyire jó lenne.
Bizonyos szempontból egyszerű lenne. Valószínűleg kicsit több törött csontan. Bár amúgy a bal oldalban is megvan ez az esély. Na, de csak nem ezzel vitatkozom, hanem azzal, hogy akkor lehet egyéni döntéseknek súlya, hogyha van mögötte valamilyen hatalom, vagy legalább a hatalomnak a lehetősége. Mm. És amúgy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy van egy 50 ezer fős társaság, vagy 50 ezer fős szervezet, hanem jelenteti azt, hogy van egy nagyon nagy követőbázisod, vagy van egy, tehát, hogy egy olyan valutáid vannak, amelyet a másik fél hatalomként dekódol.
Mm.
És szerintem erre a mai napig, tehát ez egy mindig az, hogy stratégikus módon megszervezel embereket, az mindig is egy opció lesz. Én azt gondolom, hogy stratégiában amúgy lehetne még fejlődni. Az, hogy konkrétan hol, konkrétan kiket, konkrétan miért, meg mire szervezünk meg a magyar baloldalon, ebben inkább adhok dolgokat látok, és kevésbé stratégikus dolgokat, de hogy ezeknek a közösségnek pont ez a feladata, hogy ezeknek az egyéni döntéseknek tétet, meg súlyt adjon. Szóval hogy szerintem a kettő együtt van, de abban nagyon tudok, vagy azon nagyon tudok menni, hogy ez a kritikai perspektíva, és amúgy biztos vagyok erről, hogy erről már beszéltünk, de hogy szerintem engem ez évekig megbénított, még akkor is, amikor már podcastoltunk, meg szikráztunk, hogy valójában én emberként, vagy akár politikai létezőként az, amit mondok, az, amit gondolok, az így oké-e? Vagy az így, tehát ez kb. Ilyen cancel culture gondolatok kigelmenve. És amúgy a Csübernek a könyve azért érdekes, mert hogy ezt az egész ilyen gondolati iskolát kritizálja. Hogy ha mindent kritikaiként fogunk fel, hogyha a kultúrában és az ideológián keresjük azt, hogy miért vagyunk sikertelenek, akkor azok is maradunk.
Így van.
Mert az nem politikai cselekvés.
Pontosan.
És szerintem egy ilyen, és ezért egy nagyon fontos kiigazítása. És amúgy én az utóbbi években már sokkal több olyan baloldali, akár elméleti kontentet olvasok, ami ehhez az ilyen Vivek Csiber körhöz van közel, az amerikai baloldal, akik amúgy építkeznek, és amúgy meg is ideologizál, vagy hogy elméletet is tesznek mögé. Az Ebermark különben írt róluk, meg azt hiszem erről a könyvről is egy nagyon szuper eszét az eszméletben.
Belinkeljük a leírásba.
Szóval, hogy szerintem van olyan elmélet, ami politikai gazdasággal oké, filozófiailag oké, és amúgy azt az ilyen eredendően felvilágosodásbeli baloldalt viszi tovább, amiben én nagyon hiszek. A másik ilyen könyv különben, ehhez kapcsolódóan, ami nagyon meghatározó volt nyáron, az a Left is not woke. Ez ilyen nagy mém volt, tudom. Megvettem, olvastam, és kifejezetten ajánlom, mert pont ebben hozta vissza nekem a reményt, hogy kiégek abban, hogy minden csak kritika, minden csak kritizálunk, mindent igazából csak fikázunk.
Igen.
Miközben elfelejtjük, hogy mi az igazi lényeg. Ez nyilván, mit tudom, Amerikában sokkal magasabb szinteken pörög, és abban az a könyv elképesztő jó, hogy irányba állítson, és így kb. Felpofozzon, hogy így, bazd meg, ez a dolog a lényeg, minden más, az így csak eltűnő a figyelmet, és ne foglalkozz vele.
Igen, és szerintem a kritikaiság az egyik, a másik, hogy és erről biztos, szóval egy csomót beszéltünk már szerintem akár a Mark Fisher kapcsán is, de hogy valójában ez az egész egy ilyen pszichológiai, meg interpersonális, ilyen kulturális kérdés is, hogy így van-e elismerés kultúránk, a megfelelő emberek kapnak-e elismerést, adott esetben azok, meg nagyon izgalmas volt szerintem most az olimpia kapcsán, még a nyáron néztem valamelyik sportúszó számot, és arról beszélt a sport kommentátor, hogy hát igen, hogy átszervezték az úszó döntőket itt a nap során, hogy a nem tudom, francia sztár úszónak legyen lehetősége az összes döntőjében úgy rajthoz állni, hogy és hogy hát ezt néhányan azzal kommentálták, hogy ez a hazai terepen biztos kivételeztek ezzel a francia úszóval, de hogy nem ez van, hanem hogy egyszerűen az egész sportágban van egy megértés azzal kapcsolatban, hogy a sztárokat ki kell termelni, és hogy így mindannyiunknak kell ahhoz alkalmazkodni, és körülményeket teremteni, hogy így lehessenek sztári a sportnak, mert utána abból van pénz, utánpótlás, tehát van egy belső logikája. És ami szerintem ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy meg amit látok, hogyha a politikai ideológiád az egyenlőtlenségek felszámolásáról szól, akkor bármi, ahol akár egy ilyen típusú, nem tudom, kiemelkedés, akár tényleg a sportot direkt ezzel hozom példának, mert szerintem van benne tehetségmunka, stb. Nagyon sok olyan tényező, ami a politikában is ott lehet, hogy itt, amikor ez egy baloldali közösségben, vagy balliberális közösségben megjelenik ez, akkor ott azt mondjuk-e, hogy igen, mind profitálunk abból, hogyha képesek vagyunk kitermelni a saját attraktív sztárjainkat, akik behozzák az erőforrásokat, és tudnak épülni tovább, vagy rögtön abban a közegben, ahol kontrollálni tudunk, és ahol meg tudjuk tapasztalni azt, hogy hogyan tudunk egyenlősíteni, ami részben adott esetben az, hogy az előjáróinkat húzzuk vissza, az, ami bekapcsol. És nem mindegy, szóval, hogy ezekkel kapcsolatban egy ilyen, azt érzem, hogy az elmúlt 5 évnek egy ilyen nagyon, egy ilyen viszonylag hosszú úton vagyok én mondjuk biztos rajta, de szerintem tök más abszorpciós szinten, de te is hasonlókat mondasz szerintem, hogy egy teljes újraértékelése valójában annak, hogy mit jelent baloldali kultúrát, meg politikát csinálni, és hogy szerintem azt keressük, hogy hogyan lehet úgy, hogy az életképes, meg életszerű, meg emberi, meg adott esetben sikeres, és nem pedig egy ilyen, és ez nem is csak a baloldali, hanem akár az ellenzéki közegé is, tehát hogy amikor el volt mondva, hogy nem lehet másképp csinálni, nem lehet, mit tudom én, akkor így valahogy muszáj szemben nézni azzal, hogy azért van, akinek meg mégiscsak sikerült leterolni az ellenzéki terepet, és egyesíteni az ellenzéki szavazóbázist, amiről évekig hallgattuk, hogy persze van próbálkozás, van, de nem lehet. Vagy a Gyurcsány probléma, hogy nem lehet megoldani, mert se vele, se nélküled van, és hogy ezek alapvetően ilyen mítoszok, amiket magunknak mondogatunk ahelyett, hogy megtapasztalnánk, hogy mennyi mindenre képesek vagyunk, amikor ezeket zárójelbe tesszük.
Ja.
És ugyanez az óbalos mítoszok a munkásosztályról, a lázadásról, stb. Azok.
Ez identitáspolitika valójában. Szerintem ezt nem látják sokan, hogy nem ott van a különbség az identitáspolitika és a baloldal között, hogy a baloldal az a munkásosztály támogatja, hanem ott, hogy miből indulsz ki, meg milyen célokat tűzöl ki, és hogyha azt mondod, hogy a munkásosztály támogatott baloldaliként, akkor az is simán identitáspolitika lehet. Mert valójában lehet, hogy nincs emögött semmi, vagy nincsenek emögött elérhető célok. De csak azt akartam mondani, hogy ezzel alapvetően egyetértek, mert olyan szempontból elsősorban, és különben kicsit vitatkozok is, de olyan szempontból értek egyet, hogy szerintem az egyenlősítés az sokszor pont egy ilyen fátyolként jelenik meg ezekben a közegekben, hogy elrejtsük azt, hogy amúgy sokszor kifejezetten privilegizált emberek kapuörködnek bizonyos szimbolikus, meg nagyon konkrét pozíciók mögött. Ez az ellenzékre is szerintem teljesen igaz. Csak olyan valaki, aki ebben a rendszerben nincs benne, leszarja a kapuőröket, és így bum, így megcsinálja.
Igen.
De az balos közegekben is van. Viszont, hogyha az, viszont szerintem azzal óvatosan kell bánni, hogy ezt az egész egyenlősítést úgy, ahogy van, legalább mint igényt, kidobjuk az ablakon, mert hogy ha nincs meg ez a logika, és hogyha csak a sztárokra figyelünk, akkor egy ponton nem fognak kitermelődni sztárok, mert csak a társadalomban jelenlévő privilégiumok, meg alapvetően is elérhető erőforrások szerint fog kitermelődni mindenki.
Abszolút, csak szerintem ez a lényeg, hogy az, ami a társadalmi célunk nagyban, amikor majd ott vagyunk, hogy ilyen dolgokra lehet hatásunk, az nem biztos, hogy ugyanaz
ja, nem
kell legyen,
persze.
Mint amikor éppen próbáljuk összerakni azt, ami egyre nagyobb hatással tud lenni a világra, és én alapvetően ezt a fajta ilyen ambiciótlanságot, vagy ilyen korlátot látom, akár abban, hogy ahol sikerei vannak a baloldalnak Magyarországon, és nyilván ezekre nagyon büszkének kell lenni, és szerintem szuperek, hogy városi szinten, vagy kerületi szinten vannak sikerek, de hogy így van egy teljes hazánk, meg nemzetünk, és hogy arról meg egyre inkább lemondunk, és nyilván azért meg tök jó megtapasztalni a kontrollérzetet kisközösségi szinten, vagy helyi szinten, vagy nem tudom. De hogy, tehát, hogy nem tudom, máshol az egy nagyváros, ami Magyarországnak a teljes lakossága, és a magyarországi baloldal az pedig gyakorlatilag teljesen lemondott a nemzeti szintű politizálásról. És szerintem ez a veszélyes, hogy amikor a társadalmi céljaidnak, amikor egy részét azt érzed, hogy meg tudod valósítani kisközösségben, vagy helyi szinten, vagy nem tudom, az egy nagyon fontos kontrollérzet, amire ért mind küzdünk, mert nagyon nehéz megtapasztalni, mert nagyon bonyolult az életünk, és kitett, és törékeny, és nem tudom.
Hát meg egyáltalán az, hogy ambicionáljuk azt, hogy legyen kontrollérzet.
Hát
szerintem
igen.
Az egy...
Vagy tudatosítsuk.
És nem a saját személyes életünkben, hanem társadalmi szinten szerintem ez amúgy ritka.
Abszolút. Szóval én ezekben vagyok így, és ami nagyon vicces, mert közben meg be is kapcsol az emberbe az ilyen kritikai szál, mert közben, hogy fú, most ilyen nagyon belterjesen beszélgetünk, Dávid.
Hát meg mondhatnánk azt, hogy amúgy 5 évhez képest most már mindkettőknek van egy stabil állása, igen. Van lakóhelyünk, és akkor most így persze szépen lassan elengedjük maguktól ezeket a problémákat, hát mit is csinálna egy burzsvá, vagy nem tudom. Ezek bekapcsolnak. Egy kis polgár, igen. De hogy szerintem kicsit inkább az van, hogy ezeket amúgy alapvetően a közeg félre, vagy nem, és nem csak a közeg, nyilván ez egy globális tendencia. Félreértjük azt, hogy mit jelent az, hogy kicsivel megvalósítani, hogy miért kell egyenlősítő dolgokat csinálni a közegünkben. Nem azért, hogy új tördelve azt próbáljuk elhitetni magunkkal, hogy valójában mindenki egyenlő, hanem azért, és úgy, hogy mindenkiben a meglévő potenciált maximálisan tudja kihasználni.
Így van.
És szerintem ez a perspektíva sokkal fontosabb, mint az, hogy időlegesen azt tettetni, hogy mindenki egyenlő.
Én benne voltam a glamourba, és kigyógyultam a baloldalisra.
Gratulálok.
Valójában ezt történt. Csak ezt egy jó 20 perces beszélgetés keretében próbáltam közölni.
Mindenkinek ajánljuk. A glamourt a gúrjába.
Nem vicceltem. Úgyhogy ezek az ilyen, szerintem...
Ezek ütötték meg a küszöbet.
Így van. És most megpróbálunk beállni erre, hogy a Dáviddal ketten dungcsizunk.
Gyakran. Igen.
És ilyen aktuális dolgokról, úgyhogy nyugodtan írjatok nekünk Instagramon, Facebookon, szerintem az a legegyszerűbb, de az e-mail címünk, a belépési küszöbök, az gmail.com is továbbra is él.
És légy szírjatok, mert most nagyon sok spambot ír, jó lenne élő emberektől is e-maileket kapni.
Igen. Úgyhogy nagyon, nagyon köszi nektek, hogy meghallgattátok az 5. évadunk első adását. Mi nagy lelkesedéssel vetjük bele magunkat újra a dungcsizásba, meg egy csomó esemény lesz a következő időszakban, szerintem ami kapcsán érdemes így gondolkodni.
Lehet, hogy lemegyünk vidékre.
Sőt, egyre inkább úgy tűnik, hogy lesznek élő eseményeink Budapesten kívüli helyszíneken is. Írjátok meg nekünk, hogy hova menjünk.
Aztán majd meglátjuk.
Aztán meglátjuk, hogy mit tehetünk érte. Amúgy szokja lenne mindkettőnk szülő városába elmenni.
Ez
ilyen kedves dolog lenne.
Igen, kíváncsi lennék, hogy milyen lenne a fogadtatás. De igen.
Jó, még akkor ezt megvalósítom.
Ebben még van a baloldalnak munkája szerintem, hogy egy belépési küszöbb podcastnak a közönséget megteremtsék az ország minden pontján.
Igen, de a Partizán ezen nagyon sokat dolgozik. Ja, nagyon köszönjük nekik továbbra is, hogy támogatják ezt a műsort, nagyon köszönjük nektek, hogy itt vagytok velünk, és szerintem két hét múlva.
Igen, Tali.
Sziasztok!
Csőt!